Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg pünkös második napjának igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 10. fejezetében, a 34. versben, majd a 42-től a 48. versig a következőképpen. Ekkor Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istenről rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter: vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Ez az ige hirdetés alapigéje. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Pünkösd első ünnepén tegnap a Szentlélek kitöltetésének történetét hallhatta a gyülekezet, és örülök, hogy vannak itt többen olyanok, akik tegnap is itt voltak a templomban. A szabadságban megszületett egyházról és a Szentlélek munkájáról szólt az ige hirdetés, arról a felszabadult keresztény életről, amely tétel mondata a korintusi levélből érkezett hozzánk, aranymondásként is tanultuk itt is, meg az óvisokkal szerdán, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Pünkösd második napján a pünkösdi történet folytatásával találkozunk. Péter apostol a nagy pünkösdi lélekáradás után már munkában van. Mindent megkapott, ami arra, vagy ahhoz szükséges, hogy ő bátran prédikáljon Jézus Krisztusról, arról, akit néhány héttel ezelőtt keresztre feszítettek. Különös meghívást kap egy itáliai csapat egyik századocsától, a pogány származású, de ekkora már istenfélő és kegyes embertől, Cornéliustól. Cornélius egy megdöbbentő látomásban egy szent angyaltól, ahogy olvassuk, egy feladatot kap, mégpedig az, hogy hívja meg a keresztény Pétert magához. Közben Isten gondoskodik arról, hogy Péter is kellőképpen fogadja majd Cornélius szolgájának meghívását, és Péternek is megjelenik látomásban, méghozzá másnap. Egy nagyon furcsa álomon keresztül Péternek valami olyat kell tennie, ami a mózesi törvények szerint lehetetlen, tilos, tisztátalan állatokat kell ennie. Talán emlékszünk, az égből leereszkedik egy nagy-nagy fehér lepedő, ahol bizony olyan állatok vannak, csúszómászók és mindenféle tisztátalan állat, amit látva Péter nyilván elborzad még álmában is, de hallja Isten szavát, öld meg és edd meg. Na hát ezt nem szabad tennie. Aztán még egyszer hallja Péter ebben a látomásban ugyanezt. A látomás jelentése: Isten azt kéri Pétertől, hogy ne idegenkedj az idegenektől. Így a pünkösdi Szentlélek kiáradása után küzdj meg azzal a beidegződéssel, hogy nem léphetsz oda azokhoz, akik nem olyanok, mint te. És próbáld meg, Péter, magadat túltenni az előítéleteiden, és ne félj elmenni ahhoz, azokhoz, akiket Isten rád bízott. nerész személyválogató Péter. Történetünk szerint ez még mindig az előzménye annak, amit már felolvastam. Cornélius összegyűjti rokonait és legjobb barátait, akikkel megtölti a házat, az ő házát, hogy meghívja a vendégige hirdetőt, Pétert. Péter megérti, hogy Isten nem személyválogató, és neki sem szabad személyválogatónak lenni, és bár kétségei lehettek arról, hogy jól érti-e Istent, mégis felbátorodik és missziózni kezd. Zsidó szokás szerint nem léphetett be volna egy pogánynak az otthonába Péter zsidóként, mert az az otthon nem tiszta. Törvényszeg Péter. Küldetése egyértelmű. Beszél Jézus Krisztusról, megváltó munkájáról. És elhangzik az Új Szövetség egyik kulcsmondata. Aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Amit Péter mond, nem ő találja ki. Engedi, hogy Isten szóljon általa. Kedves gyülekezet, pünkösdnek van egy veszélye, hogy megszokjuk. Megbarátkozunk azzal, hogy a Szentlélek flója egyszer történt meg. Hallottuk már. De amikor ez az áramlás élmény velünk akar megtörténni, hirtelen zavarba jövünk. Isten tényleg átlépi a saját határainkat, ahogyan Péter apostolnál is ezt tette, és kér Cornéliusnál találja magát. Zavarba jövünk, amikor kiléptet a mi jól bejáratott szokásainkból, és küldetést kapunk tőle, és egy időre, egy estére, egy hétvégére, vagy egy találkozás erejéig el kell hagynunk a mi biztonságos, megszűrt közösségeinket, és olyanokhoz kell mennünk, olyanokhoz kell odalépnünk, akik egyáltalán nem hasonlítanak ránk. Mások. Nagyon mások, mint mi. A Szentlélek missziózni akar velünk, és olykor tényleg zavarba ejtő, hogy ezt akarja tenni. Mert kiderül, hogy Isten nem válogat, és azt akarja, hogy te se válogass. Mi pedig sokszor megválogatjuk azokat, akikkel beszélgetünk. Sőt, még jobban megválogatjuk azokat, akiknek Istenről beszélünk. Istennek nem csak azokhoz van szava, akik passzolnak a képbe. A lélek ma is megelőzi elképzeléseinket, letönti a falakat és ránk kérdez. Készen állsz arra, hogy ne csak a múlt élményeire, az első pünkösdre emlékezz a templomban, hanem te is eszköz légy a jelenben, és Jézus Krisztusról beszélj másoknak, az idegeneknek. Isten igény keresztül nem csak szól, hanem cselekvése ösztönöz. És néha pont rajtad keresztül akar cselekedni. Igen, bátorító, amit Cornélius házában látunk. Azt olvassuk, hogy leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az Isten igéjét. Úgy gondolom, hogy ebben bízhatunk mi is. Erre kell gondolnod, amikor Isten azt akarja, hogy tegy tanúságot Istenről mások előtt. Péternek volt mondani valója. A missziónak ez az egyik feltétele, hogy legyen mondani valónk. És ezeket a mondani valókat azt látom, hogy gyűjtögetnünk kell. Van-e mondani valód? Egy áhítatos könyv olvasásakor megérint egy gondolat. Lesz mondani valód. Egy igevers, ami pont neked szól, már mondani való. Egy beszélgetésben olyan mondat hangzik el, ami napokig nem hagy téged nyugodni, a hitéletedet nem hagyja nyugodni. Egy énekszöveg vagy dicséret egyszerre csak többet jelent, mint eddig. Eltalál, megvégasztal, vagy éppen elindít benned valamit. Hányszor énekelünk a 229-es éneket? Sokszor. De lehet, hogy most a harmadik verszak, vagy a következő éneknek, az úrvacsorai éneknek, amit szintén sokszor énekel a gyülekezet, valamelyik verszaka, valamelyik összefüggés, ami benne van, éppen szíven találd, megszólít téged. Egy álom. egy álom is lehet később mondani való, amely új gondolatot ébreszt benned, mert emlékszel arra az álomra, és ott motorog benned. Vagy egy filmjelenet, egy versor, egy csendes séta is lehet a mondani való gyűjtőhelye az üzeneteknek. Isten sokféle módját ismer annak, hogy tapasztalatot és tudást szerez róla. Így épül a mondani való. Nem mindig szembetűnő, de belül formál. Nem mindig tudod, hogy ezt majd valakinek el kell mondanod, nem tarthatod meg, mert nem csak te kaptad. És amikor eljön az alkalmas idő, egyszerre csak ki kell mondanod. Mert ami élő, az tovább akar adódni. Ha Isten valami élőt mondott neked, ami életre való, az tovább akar menni. Van élő mondani valód? Él a hited? Él benned Krisztus? Szolgálatra tettre kész vagy? Történetünkben a zsidó származású hívőkről olvasunk, elámultak azon, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kitöltetett. És ennek jele a kereszténység indulásakor tapasztalt nem mindennapi jelenség. Nyelveken szóltak, és magasztalták Istent, olvassuk. A nyelveken szólás a Szentlélek egyik ajándéka, nagyon keveset szoktunk róla beszélni. Erről a szószékről az elmúlt közel 20 évben talán csak egyszer volt szó. Valaki valódi, de általa nem tanult nyelven szól, úgyhogy nem akar azon a nyelven beszélni. Japánul, amit soha nem tanult. Vagy éppen angolul, amit soha nem tanult. És van egy másik fajtája, egy különleges fajtája a nyelveken szólásnak, amikor lelki nyelven szól valaki, amikor nem jegyzett és senki által nem ismert nyelven szól valaki. Pál apostol azt mondja az egyik helyen, pont a szeretett himnusz bevezetéseként halljuk ezt, hogy inkább 5 szót értelmesen, mint 1000 nyelveken. Ez az arány azért mutat valamit arról, hogy Pál apostol hogyan gondolkodik már az ős gyülekezetben is felfedezett és megélt nyelveken szólásról. Azt mondja, hogy 5 szó sokkal többet ér, ha értelmes, mint 1000 olyan szó, amit senki nem ért. Tehát a nyelveken szólás, bár rendkívül jelenség, nagyon tetszetős és rendkívül látványos, olykor félelmet keltő, máskor pedig fantasztikusan meg tudja erősíteni a hitet. Akik valóban a Szentlélektől kapják ezt az ajándékot, fantasztikus élményről számolnak be, de mégsem magasabb rendű értéken jegyzett ajándéka Istennek. És Pál apostol még azt is írja, hogy csak akkor áldás, ha az valakit, meg tudja magyarázni a gyülekezetben, és ez a gyülekezet építését, épülését szolgálja. És Pál apostol azt is mondja, hogy a szeretet sokkal többet ér, mint a nyelveken szólás. Ezért törekedjetek inkább arra, hogy a szeretet ajándékát kapjátok meg, ne pedig ezt a lárpurlár ajándékot, ami, még egyszer mondjuk el, lehet a Szentlélektől kapott ajándék, és olyan, amit valóban fel akar használni Isten az életek megújulásához. Mi evangélikusok diszkréten szólunk ebben a témában. Nem vetjük el, de Luther teológiai nyomán az igét, az ige magyarázatát, a Biblia olvasását vagy a kegyelmet sokkal inkább hangsúlyosnak tartjuk, mint a kegyelmi ajándékok közül a nyelveken szólást. Karizmatikus pünkösdi mozgalmakhoz tartozó testvéreink nyelveken szólását inkább távolról figyeljük, amikor kételyenket fogalmazzuk meg, amikor itt-ott kilóg a lóláb, és látjuk a túlzásokat. De azt is mondjuk, hogy ez nem válhat a Szentlélek jelenlétenek lakmuszpapírjává, vagyis nem a nyelveken szólás fogja megmutatni, hogy valaki igazán kapta a Szentlélek ajándékát, és nem ez az egyedüli bizonyítéka annak, hogy valakit megszállt a Szentlélek, mert nyelveken tud szólni, vagy a másik ilyen ajándék, a gyógyítás ajándékát tudja gyakorolni, akár képernyő előtt, videókamerák előtt. De még egyszer, semmiképpen sem vetjük meg, hiszen mi is ugyanazt a Bibliát olvassuk, mint azok, akik a nyelveken szólás ajándékát kapják. Ott Cornélius házában kétségtelen, hogy a Szentlélek áldó jelenlétének bizonyítéka volt a nyelveken szólás. Ezt Péter apostol is megerősítette, és ezért döntött úgy, hogy megkeresztelkedhetnek, mert amit mondja, ugyanúgy megkopták a szentelket, mint mi. Péter szólt, hirdette az igét, a lélek pedig munkálkodott. Ez így szokott lenni. Ma is így van. Aki adja magát, azt Isten használni tudja. Meg kell érkeznünk mindannyiunknak ahhoz a konklúzióhoz, hogy Isten szándéka minden emberi szándékot fölülmúl. Meg kell értenünk, hogy Isten terve a te tervednél nem hogy fontosabb, hanem teljesebb, tökéletesebb, sőt, örökkévaló. A te terved lehet jó, de Isten terve az üdvösségedet és mások üdvösségét segíti. A te elképzeléseid lehetnek biztonságosak, élethosszig tartóak, kiváló elképzelések, de az övé megváltó erejű. Isten nem a mi logikánk szerint választ, vezet és küld, ahogy ezt Péter apostolnak is meg kellett értenie. Oda küldte Pétert, ahová biztos, hogy nem ment volna magától. Hová akar téged Isten küldeni, ahová magadtól biztosan, hogy nem mész el? Mert úgy gondolod, hogy nem lesz komfortos, vagy meg fognak szólni, vagy nem lesz olyan sikeres az ott léted, a megszólalásod, a jelenléted, mint Péteré volt. De ha magadod magad Istennek, rájössz, hogy nem veszíthetsz, hanem igazság szerint meg fogod önmagadat találni. Mert Isten nem akar ellened tenni semmit, Isten nem ellened van, hanem érted, és rajtad keresztül másokért. És ez a második, hogy másokért van, Isten rajtad keresztül. Ő él azért, hogy rajtad keresztül mások számára is éljen. Ez nagyon igaz. Ez az igazi kereszténység. És egy utolsó gondolat. Isten rendszerében nincs kis szolgálat, vagy nagy szolgálat. Isten nem tesz különbséget egy órákon keresztül készülő prédikációba vetett energia, vagy befektetett energia, és egy néhány perc alatt előkészíthető oltár között. Isten számára nincs különbség a lelkész szolgálata és a gyülekezet tagjainak szolgálata között. Isten azt akarja, hogy Cornéliushoz, rokonaihoz és legjobb barátaihoz hasonlóan te is légy nyitott a Szentlélekre és arra a szolgálatra, amelyre téged elhív. Ennek jele nem valószínű, hogy a nyelveken szólás lesz, de jel lehet az, hogy szíved megmozdul, hogy hallani kezdesz, hogy Isten igéje már nem csak egy szép, érdekes, izgalmas gondolat, hanem iránytű lesz a mindennapjaidban. Jel lehet az is, hogy észreveszed, mire hív. Talán Isten egy beszélgetésre hív, arra, hogy az idődet szánd arra, hogy rendszeresen segítesz valakinek, egy konkrét testvérnek. A Szentlélek jelenlétének jele lehet, hogy eljutsz valakivel való kapcsolatban a bocsánat kérésig. És érzed, hogy ez nem a te erőfeszítésed, hanem Isten rendezni akarja általad azt a konfliktust. Méghozzá úgy, hogy Szentlélekén keresztül készítesz téged arra, hogy bocsánatot kérj. Amit lehet, hogy nagyon régóta halogatsz, és próbálsz eltemetni magadban. Jel lehet, hogy vállalsz egy szolgálatot a gyülekezetben, amit eddig mástól vártál, vagy gondolatban másnak delegáltál. A Szentlélek nem mindig látványosan működik, sőt, az a tapasztalatunk, hogy nagyon is a háttérben mozog. De mindig hatékony. Ha te hatékony vagy, az már a Szentlélek ajándéka. Ha nyitott vagy rá, meg fogod tapasztalni, Isten használni akar. Ott akar használni, ahol vagy. Lehet, hogy csak egy mondatot bíz rád, lehet, hogy egy dallamot, vagy egy ölelést. De ezek mind a Szentlélek munkái. És ha tőle vannak, akkor nincsenek kis dolgok, nincsen kis szolgálat, csak szolgálat. Mert Isten rendszerében minden engedelmesség szent, és minden szolgálat értékes. Indulj el Kornélius házába. Amen.